Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Még sok mondani valóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az atyámé, az enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Ezek az evangélium igéi.
Kedves fiatalok, kedves testvérek! Nagyon szeretem ezt az ünnepet, a Szent Háromság ünnepét. Bármennyit gondolkodhatunk rajta, mindig misztérium, titok marad számunkra. De az nem azt jelenti, hogy érthetetlen, hanem azt jelenti, hogy kimeríthetetlen titok. Most megpróbálom egy kicsit összekapcsolni a Szent Háromság titkát a saját életünkkel. Létünk forrásvidékéhez vezet bennünket a Szent Háromságos Egyisten ünnepe. Mindannyiunk élete, az egész világ a Szent Háromságos Isten szeretetéből ered. Jóval előtte, mielőtt a szüleink úgy döntöttek, hogy gyermeket szeretnénk, jóval előtte már a Szent Háromságos Egyisten úgy döntött, hogy szeretném, ha te lennél. Nem egy gyermeket, hanem téged akart. És ismerte, hogy kire mondott igent. A létünk forrásvidéke messzebbre mutat a szüleink szereteténél. És ez azért fontos, mert amikor krízisbe kerülünk, akkor mindig keressük azokat a biztos pontokat, ahonnét újra lehet gondolni az életünket. Nagyon szeretjük a szüleinket, a szüleink is szeretnek bennünket, de a természet rendje szerint meg fognak halni, el fogunk tőlük költözni, mert új családot alapítunk. Egy valami változatlan. A létünk forrásából, forrásánál lévő szeretet, a Szent Háromságos Isten irántunk való szeretete. Ez azt is jelenti, hogy az életünk a szeretetből fakad. És innét érthető az, hogy csak akkor vagyunk boldogok, ha azt éljük át, hogy szeretnek bennünket, személyesen minket, és akkor vagyunk boldogok, ha azt tapasztaljuk, hogy elfogadják a mi szeretetünket. Azért, mert ez történik a Szent Háromságban. Az Atya annyira szereti a Fiút, hogy mindent odaad neki. A Fiú annyira szereti az Atyát, hogy mindent visszaad neki. Ebbe a szeretet körforgásban zajlik a Szent Háromság élete a Szentlélek által. Innét érthető a boldogságunk vagy a boldogtalanságunk. És innét érthető az is, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Mert a létünk forrásánál egy közösség, egy szeretett közösség áll. És akkor vagyunk igazán boldogok, hogyha szeretett közösségben tudunk élni. Ha szeretett közösséghez tartozunk. És ez az ünnep visszavezet bennünket az igazi önazonosságunkhoz. Arra a kérdésre, hogy ki vagyok én, valószínűleg kevesen válaszolják közülünk azt, hogy én a mennyei atya szeretett gyermeke vagyok. Vagy Jézus barátja, vagy a Szentlélek temploma. Sokkal inkább arról beszélünk erre a kérdésre válaszolva, hogy mi az, amit elértünk. Diplomás vagyok, családos vagyok, pap vagyok. Soroljuk az eredményeinket, a titulusainkat. Soroljuk azokat a dolgokat, amiket bármikor elveszíthetünk. Elég egy betegség, elég egy vírus, elég egy hatalmas krízis, és minden meginog. De az az identitás, az az önazonosság, ami a Szent Háromságból adatott nekünk, az soha el nem veszíthető. Akármilyen beteg leszek, akármilyen krízisbe kerülök, én mindig az Atya szeretett gyermeke maradok. Nem változik az irántam való szeretete. Van egy biztos pont, amit nem érint sem a betegség, sem a bűn, sem a halál. Bármi történjék, én Jézus barátja vagyok. Ő ajándékozott meg ezzel. És akármilyen lesz a testem, a Szentlélek temploma, a Szentlélek szentélye marad mindvégig. Nem változik akkor sem, hogyha kudarcok élnek, akkor sem, hogyha megbetegszem, vagy egészséges vagyok. Ez a test a Szentlélek temploma, a mi igazi önazonosságunk, a Szent Háromságból érthető, mindannyian az Atya szeretett gyermekei, megváltottak és a fiú barátai, és mindannyian a Szentlélek szentélyei, templomai vagyunk. Minden megváltozna, ha ebbe mernénk hinni, és így tekintenénk saját magunkra, vagy így tekintenénk a másik emberre. A test az nem tárgy, nem a tudományi kísérletezési tárgya. A test nem sajátítható ki, mert már le van foglalva valakinek. A Szentlélek lakik benne, és szentély, Isten lakóhelye, Isten szentélye. Ha így tekintenénk a testünkre, akkor minden megváltozna. Másképpen dolgoznánk, másképpen pihennénk, másképpen élnénk meg a házastársi kapcsolatot, a szerelmet. Minden átalakulna, ha tudnánk és mernénk hinni abban, hogy a testünk a Szentlélek szentélye. És ha mindannyian a mennyei Atya gyermekei vagyunk, függetlenül attól, hogy milyen az intelligencia szintünk, milyen a szociális helyzetünk, az egészségi állapotunk, a bőrünk színe, függetlenül attól, hogy hova tartozunk, ha elfogadnánk ezt az egyetlen kinyilatkoztatott igazságot, hogy az Atya gyermekei vagyunk, megszűnne a megosztottság, mert testvérnek tekintenénk egymást. Olyan testvérnek, ember testvérnek, akinek ugyanaz az Atya, a mennyei Atya. Másképpen néznénk egymásra. Nem legyőzni akarnánk a másikat, hanem szeretni. Mert a testvérünk is szerethető. És a Szentlélek által tudnánk és tudjuk is szeretni. Egy prédikáció ideje az kevés ahhoz, hogy ezt a titkot még bővebben, még teljesebben kifejtsem. Akinek bármit jelentett az, amit elmondtam, gondolja tovább. Fontolgassa a gondolataiban, a szívében, és kérje a Szent Lelket, hogy mutassa meg mindennek az igazságtartalmát saját magára vonatkozóan és a másik emberre vonatkozóan. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.
Mária Rádió.
Szedő Dénes. Június 9-én Szedő Dénest idézzük. Szedő Dénes ferences szerzetes volt. 1902. június 9-én született, és 1983-ban ment el tőlünk. Ez a korszak, ez mindent magába foglal a magyar történelem súlyos dolgaiból. Az 1900-as évek eleje még úgy látszik egy békeidő, aztán jön az első háború, amit Szedő Dénes végigél. Aztán jön az az időszak, amikor megtalálja saját magát, megtalálja hivatását, az is Szent Ferenc hatására egyébként. Aztán jön a kommunizmus kezdete, jön a második háború, jön a kommunizmus kezdete, és a kommunizmus úgy tűnik, hogy kihúzza alól a talajt, amit megtalált, és az életteret, de valójában nem. Mert rejtett életével egy olyan műfordítói teljesítmény nyújtott, és olyan költői teljesítményt, amit egyszerűen nem lehet nem tudni. A Mária Rádiónak szerintem kötelessége, hogy sokat foglalkozzon Szedő Dénessel. Én külön megköszönöm Milán atyának, hogy felhívta a figyelmemet Szedő Dénesre. Ő maga így ír egy kis életrajzában. Születtem 1902. június 9-én Budapesten. Apám, Szedő Gáspár, napsugaras gyermekkort biztosított két fiának, László bátyámnak, most karmelita szerzetes, és Mihálynak, vagyis nekem. Korán 1915-ben veszítettük el édesapánkat. Szép lelkű édesanyánk, előzvegyülve, elszegényedve, polgáriskolai oklevelét vette elő a hősies küzdelemmel nevelt föl bennünket. Nagy nemzeti géniuszaink, és az európai kultúra szeretetét oltotta belénk. Még gimnazista koromban irogatni kezdtem a Nyugatba. Juhász Vilmos, Sárközi György, Szerb Antal voltak, és maradtak a legjobb barátaim. Szedő Dénes halál után a László testvérbátyja kevés szóval annál lényegesebben, lényegre törőbben idézi fel a gyermekkori emlékeket a kisebb testvérről. Az a kisebb testvér, aki csodálta a bátyját, de küzdött is vele. De hogyan talál magára Szedő Dénes? Szintén ebben a kis életrajzában a következőt írja. Alig 6 éves zsidó fiúcska séta közben a pesti bazilika homlokzatán fölírást látott aranybetűkkel. Ego sum via veritas et vita. Kérdezem, mi az? Lefordítják. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És ki mondta ezt? Jézus Krisztus. A feszület is izgatott akkoriban. Miért ölték meg azt, aki ezt mondta? Aztán tudat alá merült az egész, de mégis valahol fölbukkan, mert a forradalmi radikalizmus a Tanácsköztársaság bukásának másnapján jelentkezett keresztségre a Calvin téri református templomban 1919. szeptember 11-én. Vonzotta valami radikális élet. Azt írja, hogy egy télen, mikor beteg lettem, édesanyám az ágyam mellett ülve a Fiorettiből olvasott fel valamit. Maga is megkönnyezte, olyan szép volt. és mihelyt elhagyta a szobát, kiugrottam az ágyból, magamra kapkodtam a ruhát, és se szó, se beszéd szaladtam a legközelebbi templomba. A budai záda volt. Ott tértem a katolikus hitre. A tételes vallásból alig tudtam valamit. Az egyháztól pedig kissé idegenkedtem, mert hogy Jézus egyszerűbb volt. De mielőtt megáldoztam, minden kétségem egyszerűen elpárolgott. És életének ez a döntő fordulata 22. december 26-án történt a Margit körúti ferences templomban. Itt találkozott az Assisi Szent Ferenc példájával. Gazdag életet él aztán lelkiekben, pappá szentelik 1928-ban, és mikor a testvérét, Lászlót 1930-ban karmelita pappá szentelik, ez a fiú, az öcs, a kisebb testvér mond ünnepi beszédet. A sors valahogy úgy hozta, hogy a szellemi élet csúcsaival találkozik Pasaréten. Ott nyílik meg előtte a művészvilág. Kodály, Bárdos Lajos, Veres Sándor, Illyés Gyula, Németh László, Márfürdől, Berényi Róbert, Vír Tibor, Bálint Sándor. Az értékek színe java. A vérzivataros időket, az üldözöttek, megalázottak és megszomorítottak idejét a ferenceseknél tölti és embermentő szolgálatot tesz. Márfi Ödön is a pasaréti kolostorban kap menedéket és megmenti Adi kéziratait is. A háború után nélkülözések, szegénység van, de ez nem akadályozta meg, hogy folytassa erőteljes szellemi munkáját, fordításait és versírását. Egyébként Szerb Antal az Utas és a Holdvilág című regényében megörökíti Szedő Dénest. A kommunista hatalomátvétel után a rendeket feloszlatják, a ferenceseket egy nagyon szűk területre szorítják vissza, pont a születésnapján, a 48. születésnapján áttelepítik erőszakkal Kecskemétre. Az egyházat téntre kényszerítette a kommunista állam, a szerzetes rendeket még ez év augusztusában feloszlatják, és életbe lép egy sajátos numerus clausus, ami azt jelenti, hogy a megmaradt kolostorokban a többség kirekesztésével kell élni, így kikerül a kolostorból, barátjánál Borsos Miklós szobrásznál talál menedéket, aztán munkát talál, gyermekfelügyelő lesz, és kikkel együtt? Pirinszki Jánossal és Nemeskürti Istvánnal együtt. Egészségügyi okokra és hányt vetett sorsára 7 esztendő alatt 7-szer helyezik új plébániára. Kérte elbocsátását a Váci püspöktől 1959-ben, amit meg is kap, és munkanélkülivé válik. Irodalmi munkásságából él úgy, ahogy, méghozzá a fordításaiból, amit nagyon sokszor Vörös Sándor hoz neki, mármint munkát. Szedő Dénes életében a műfordítás életformává vált. És majd látni fogjuk, mert a mai napon Zsoltárait idézzük fel, más versei mellett most ezt emeljük ki, egy olyan sajátos hangulatot ad, és sajátos értelmezést a Zsoltároknak, ami számunkra nagyon közel hozza a Zsoltárokat. Amikor súlyosan megbetegszik a 80-as években, akkor a ferences rendházban a ferences testvérek veszik körül, és a naphimnuszt imádkozzák körülötte. Áldjon a halál, kapukat táró nővérünk. Vasari Péter, akiről nemrég emlékeztünk meg, azt írja róla, életműve nem csupán a hazai spiritualitásnak, hanem a teljes magyar kultúrának is szerves része. Hát éppen ideje, hogy megismerjük Szedő Dénest, ferences szerzetest, aki talán a magyar irodalom legnagyobb műfordítójaként és nagyon jelentős költőjeként élte le az életét ismeretlenül. Hát éppen ideje, hogy a hallgatói család megismerje őt. 110. Zsoltár Szedő Dénes átiratában. Az Úr Uramhoz így szólt. Foglalj helyet jobbomon, és ellenségedet lábad zsámolyává teszem. Pálcádat Sionról kiterjeszti Isten, ellenségeid közt uralkodj egymagad. Királyi rang illet a szent hegyen való születésed óta, mélybeli hajnalottól fogva, mikor élted megfogant. Megesküdött az Úr, és szavát meg nem bánta, pap vagy mindörökké, Melkizedek módján. Isten jobbján állsz. Királyokat tipolsz el haragodnak napján. Törvényt ülsz a pogányon, hulla-hulla, fejeket zúzol szét szerte a síkon. Szomjadat útközben patakvízzel oltod, hogy fejedet ismét magasra emeld. 110. Zsoltár Szedő Dénes átiratában.
Hírpercek.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes.